Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a mai délelőttet, a te szeretetedet, kegyelmedet. Hálásak vagyunk, hogy elhoztál ide minket, képessé tettél erre. Köszönjük neked, hogy egészségesek lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy minden akadály elhárult az elől, hogy a te igédre tudjunk ma figyelni. És reméljük, Urunk, hogy ez így van a szívünkben is, és az elménkben. Kérünk téged azért, hogy tisztíts meg most bennünket olyan belső vagy külső gondolatoktól, nehézségektől, amelyek elterelnék a figyelmünket rólad. És arra kérünk, hogy te töltsd meg a te igédet szent lelkeddel, azzal az erővel, amivel elhangzott akkor is, amikor először mondtad ezeket a szavaidat, és kérünk, hadd tanuljunk most mi is ebből mindannyian. Így legyél kérünk közöttünk az Úr Jézus nevében. Amen. Lukács 8:26-39. Ezután megérkeztek Gadara vidékére, amely Galileával szemben van, a Genezáreti tó túlsó partján. Amikor Jézus a partra lépett, a város felől szembe jött vele egy férfi, akiben gonosz szellemek laktak. Ez az ember már régóta ruha nélkül járt, és nem házban lakott, hanem a sírbarlangokban tanyázott. Mivel a gonosz szellemek gyakorta eluralkodtak rajta, a férfi kezét, lábát sokszor leláncolták és megbilincselték, hogy megfékezzék. De hiába próbálták fogva tartani, mindig letépte magáról a láncokat, és a gonosz szellemek kiűzték őt a pusztába. Amikor a férfi meglátta Jézust, felüvöltött, a lába elé vetette magát, és így kiabált. Miközött hozzám Jézus, magasságos Isten fia, kérlek, ne kínozz engem! Jézus ugyanis megparancsolta a gonosz szellemnek, hogy menjen ki az emberből. Ekkor Jézus megkérdezte a gonosz szellemtől, mi a neved? Az pedig így felelt, Légió, mert sok gonosz szellem lakott abban az emberben. A közelben, a hegyoldalon nagy disznókonda legelészett. A gonosz szellemek kérlelték Jézust, hogy ne küldje őket a feneketlen mélységbe, hanem engedje meg nekik, hogy a disznókba menjenek. Jézus megengedte nekik, így a gonosz szellemek kijöttek az emberből, és belementek a disznókba. Azok pedig a meredek hegyoldalról a tóba rohantak, és mind belefulladtak. Amikor a pásztorok látták, hogy mi történt, elfutottak, és mindenkinek elmondták ezt a városban és a környéken. A városból sokan kijöttek Jézushoz, hogy lássák, mi történt, és azt a férfit, akiből a gonosz szellemek kimentek, ott találták Jézus lábánál ülve. Már fel volt öltözve, és teljesen épelméjű lett. Az emberek ekkor nagyon megrémültek. Akik látták, elbeszélték a többieknek, hogyan szabadította meg Jézus ezt a megszállottat a gonosz szellemektől. Ekkor Gadara egész népe arra kérte Jézust, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem töltötte el őket. Jézus hajóba szállt, és elment. Az az ember azonban, akiből a gonosz szellemeket kiűzte, könyörgött neki, hogy vele mehessen. De Jézus elküldte, és azt mondta neki, menj haza, és mondd el mindenkinek, amit Isten tett veled. Ő el is ment, és az egész városban elhíresztelte, mit tett vele Jézus. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy egy elképesztő bepillantást nyerhetünk ezen a történeten keresztül a láthatatlan világba, egy olyan részbe, ami nem a szemünk előtt játszódik le, hanem sokszor talán észrevétlenül, és talán csak a hatását érezzük ennek. És amikor ilyen történeteket olvasunk az igében is, mindig felvetődik bennem, vagy emlékezetembe jut, hogy egyik professzorunk elmondta nekünk, hogy amikor a szószéken álltok és prédikáltok, és látszólag minden csendesnek és nyugodtnak tűnik, minden rendezett és fegyelmezett, akkor tudjátok azt, hogy egy elképesztő szellemi harc folyik az emberek elméjéért és szívéért. És lehetséges, hogyha itt most Isten megengedné, hogy nyissa meg a mi szemünket, olyan dolgokat látnánk, hogy magunk is megrökönyödnénk rajta. Milyen harc dúl éppen most, érted? Az Isten és az ördög között. De hogy egy kicsit közelebb hozzam ezt a most elhangzott történetet, hadd olvassak egy nem olyan régen, mondjuk így inkább már a mi időnkben lejátszódott történetet. Egy nap, amikor Dick Hillis egy kínai faluban prédikált az ige hirdetés, hirtelen egy átható kiáltás szakította félbe. Mindenki a sikoly felé rohant, és Dick munkatársa Kong úr tette világossá, hogy egy gonosz szellem ragadott meg egy embert. Ugyan, ez egy pogány babona, mondta Dick, aki korábban még soha nem találkozott démoni megszállottsággal. Közben egy nő tolakodott feléjük a tömegen keresztül. Könyörgöm, segítsenek, kiáltotta. Egy gonosz szellem ismét megszállta a gyermekeim apját, és megpróbálja megölni. Kong átlépett az ajtóban lévő mocskos öreg kutyán, és szembefordult az őrülttel. A szobát a gonoszság érzékelhetően betöltötte. Egy gonosz szellem szállta meg hógazdát, mondta Kong a bámészkodóknak. A mi Istenünk viszont hatalmasabb minden szellemnél, és ő meg tudja szabadítani ezt az embert. Először is meg kell ígérnetek, hogy elégetitek a bálványaitokat, és egyedül Jézusban, a legfőbb császár fiában fogtok bízni. Az emberek bólintottak, egyetértettek. Ekkor Kong megkérte Dicket, hogy kezdje el énekelni, a van erő, van csodás erő, van Jézus drága szent vérében kezdetű éneket. Dick egy kicsit kételkedve kezdte el énekelni. Vágyol-e elhagyni bűneidet? Van erő, van csodás erő, van Jézus drága szent vérében. Mikor az ének végére ért, Kong folytatta. Most pedig Jézus nevében megparancsoljuk a gonosz szellemnek, hogy hagyja el ezt az embert. Kong buzgón imádkozni kezdett, majd hirtelen az ajtóban álló öreg kutya a levegőbe ugrott, vonyított, csaholt, körbe-körbe pörgött és vadul csapkodta a farkát. Kong tovább imádkozott, és egyszer csak a kutya hirtelen holtan esett össze. Ekkor Dicknek, a prédikátornak azonnal eszébe jutott a Lukács 8-beli történet, a gadarai megszállottak démonai, akik láthatatlanul belementek a disznócsordába, és a tengerbe vesztek. Ahogy Kong befejezte az imádkozást, hógazda csendesnek és nyugodtnak tűnt, és hamarosan elég erős lett ahhoz, hogy ő is elégesse a bálványait. Nem sokkal később, a megkeresztelkedésénél azt mondta, egy gonosz szállt meg engem korábban, aki azzal dicsekedett, hogy már 5 embert megölt, és engem is megfog. De Isten éppen a megfelelő pillanatban küldte el Kong urat, és ma már Jézusban szabad vagyok. Furcsa ezeket a dolgokat hallani nekünk ma, nyugati keresztényeknek. De kérdés az, hogy ezek csak legendák, olyan régi mesék, amelyek ma már nem történnek meg. Hadd mondjam azt, kedves testvérek, hogy ha Istennek a munkáját akár keleti országokban, mondjuk Kínában, vagy Távol-Keleten, vagy Afrikában a muszlimok között nyomon tudnánk követni, elképesztően hasonló történeteket látnánk. Ha kíváncsiak vagytok rá, olvassátok el a Mennyei Ember című könyvet, hogyan munkálkodik Isten napjainkban Kínában egy olyan helyen, ahol mindent a bálványoknak áldoznak, és a bálványok vesznek körül, és ahová Isten betör. Vagy olvassátok el a Csodamozgalmak című könyvet, ami arról szól, hogy Afrikában a muszlimok között Isten milyen munkát végez. És azt fogjátok látni, hogy mintha ég és föld lenne az általunk ismert kereszténység, és az, amik ott történnek. Viszont ha a Bibliát kinyitjuk, és összehasonlítjuk, mégis azt kell mondani, valószínűleg Isten, mintha sokkal inkább ott, ezeken a területeken mozogna. És akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor mi, nyugati keresztények, európaiak, mi miért nem találkozunk ma ilyen esetekkel? És azt gondolom, testvérek, hogy ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy itt már nagyjából sikerült az ördögnek elhitetnie azt, hogy úgy gondoljanak rá az emberek, hogy ő csak egy mese, nem is létezik, ne foglalkozzatok vele, nincs neki igazából befolyása. Mindent betegségek, mindent természeti erők, mindent a tudomány által magyarázható dolgok okoznak. Ne higgyetek ilyen gyermekmesékben, mint az ördög és a démonok és annak a befolyása. Tehát az egyik ez lehet, az egyik ok, hogy mi felvilágosult nyugati emberek és nyugati keresztények már csak legyintünk az ördögre, ezért nem is kell, hogy felfedje magát ilyen szinten, teljesen nyugodt szívvel, ideológiákon keresztül bármi, amit ma láttok a nyugati világban, kifejti a hatását az ördög úgy, és úgy pusztít bennünket, a kereszténységünket, hogy ezt észre sem vesszük, sőt, mi több asszisztálunk is hozzá. A másik oka az lehet, hogy itt nem nyilvánul meg manapság már így az ördög, mert annyira erőtlenné lett a kereszténységünk, hogy egyszerűen nem is szükséges. A keresztényeknek a bizonyságtétele, a jelleme, az élete, amit láthatnak rajtunk a hitetlen emberek, annyira gyenge és erőtlen lett, hogy az ördög ettől nyugodtan és titokban tudja tovább végezni az ő munkáját. Azt gondolom, testvérek, hogyha akár ma itt valaki közülete Krisztus mellett döntene a szívével úgy igazán teljesen, akkor lehet, hogy egészen hasonló, nyilvánvaló jelei lennének ennek, mint ezekben a történetekben, amit a Bibliából olvastam, és amit itt az előbb egy kínai történést. Szóval az a nehézség ebben a történetben most itt számunkra, hogy valószínűleg a legtöbben nem is hiszitek azt, hogy az ördög létezik, él és munkálkodik, s mi több azon munkálkodik, hogy ti és mi mindannyian elpusztuljunk. Lehet, hogy nem ennyire nyilvánvalóan, lehet, hogy csak szépen csöndbe, alattomosan, hogy észre se vesszük. És éppen ezért nagyon fontos, hogy vegyük egy kicsit szemügyre. Csak tényleg nagyon röviden, hogy mi történik ebben a történetben. Itt van ez a démonizált ember, aki megszállott. Azt látjuk, hogy ruha nélkül a sírok között él, ott bolyong, és ott leli az ő örömét, békét, nyugalmát, vagy oda rejtőzik, vagy ki tudja. Megkötözhetetlen az emberek által és emberi erő által, még a láncokat is széttépi. Még jó, hogy az ördög úgy, ahogy szeparálta őt a társadalomtól, azzal, hogy a sírok közé száműzte. És aztán ez az ember ott él a pusztában. De nagyon érdekes, hogy amikor Jézus megjelenik, akkor azt mondják a démonok, hogyha ki is űzöl minket, ne küldj minket az alvilágba, ne küldj minket a pokolba. Azok a démonok, akik maguknak az a lényege és az a küldetésük, hogy pusztítsák az embert, és megöljék, és tönkre tegyék, még ők maguk is rettegnek attól, ami a pokolban van, ami a pokolban rájuk várna. Ők tudták, hogy mi van ott, ők tudják azt, hogy mitől kell félniük igazán, és azt kérik Jézustól, ne küldj még bennünket a pokolba. És ebből azt kell értsük, testvérek, ha mi csak fele olyan bölcsek lennénk, mint ezek a megszálló démonok, akkor egyértelműen rettegnénk attól mindannyian, hogy nehogy mi is oda kerüljünk. Ha ezek a kínzó, pusztító démonok, akik az embert örömmel gyötrik, félnek, rettegnek ettől, mennyivel inkább kéne nekünk. És valóban az a szívem vágya, hogy Isten adja azt, hogy egyetlen lélek se, akik ma itt vagytok. Ne ott kelljen majd felnyitni a szemünket, és ne találjuk magunkat ebbe a szörnyű mélységbe soha, de soha, ahonnan már nincs menekvés. Jézus, amikor odaérkezik ez a gadarai ördöngöshöz, azt olvassuk, hogy ő csak kiszáll a hajóból, és rögtön felismeri őt a démon. Oda jön, üvölt, a lába elé veti magát, és már csak könyörög, hogy ne a pokolba küldje őket. A légió név arra utalhat, amit a római légiókból tudunk, hogy mint egy 6000 katona, vagy még talán annál többből is állt egy légió. Minden esetre nem egy démon, hanem démonok tömkelege szállta meg ezt az embert. Lehet, hogy 6000-en voltak, lehet, hogy többen, lehet, hogy kevesebben, ki tudja. Az biztos, hogy 2000 disznóval azonnal végezni tudtak. És ott áll Jézus egyedül ezekkel szemben. Hozzájuk se kell érnie. Csak egyetlen szó, menj ki belőle. És Jézus legyőzte ezeket az erőket. Vegyük észre azt, hogy micsoda erő van Jézusban, ami Urunkban. Egy olyan ember, aki nagyon sokat bír, és elképesztő teherbírása van egyetlen embernek, ez látszik ebben a történetben is, hogy mennyit bírunk és tűrünk és kész vagyunk szenvedni, mire el tud pusztítani bennünket is az ördög, azonnal végzett 2000 disznóval. Az a megszálló sereg, amelyik csak gyötörte ezt az embert, még csak gyötörte. De ott áll velük szembe Jézus egy szem egy maga, és ezek a démonok azonnal megadják magukat. Krisztus jelenléte ugyanis olyan nagy kint jelent a gonosz fejedelemnek, mint amilyen nagy kint jelentettek a démonok ennek az embernek az életébe. És a másik dolog, amit látunk egyértelműen, hogy mi ezeknek a szándéka, lehet tagadni őket, lehet nem foglalkozni velük, vagy mesének venni, de az biztos, hogy amikor Jézus kiűzi őket, belemennek a disznókba, és azonnal végeznek 2000 disznóval, egy egész disznónyájjal. Így mondanánk ma egy óriási gazdasággal. Azonnal végeznek vele. Ebből látszik, hogy mi a szándéka az ördögnek és a démonainak, rajtunk is és velünk kapcsolatban is. Hogy mi volt a szándéka azzal az emberrel is, vagy azokkal az emberekkel más evangélium szerint, akiket ott fogva tartott és megszállott. De hogyan gyötri a démon ma is az embereket? Ha nem is akarjuk észrevenni, néhány jelet vegyünk mégiscsak szemügyre, és kicsit gondolkozzunk el. Azt látjuk ennél a megszállottnál, hogy nem csak saját magára, hanem a környezetére is veszélyes volt. Ugye próbálták az emberek leláncolni, próbálták megkötözni, nem tudták, elszaggatta azt. Úgyhogy inkább a démon is a pusztába üzte, és az emberek is így már megvoltak vele, hogy tisztes távolságban van tőlünk, mert nem csak saját magára nézve, hanem a környezetére nézve is veszélyes és pusztító volt. Minden bizonnyal voltak tiszta időszakai ennek az embernek. Amikor tudott tisztán gondolkozni, amikor tudott nyugodtan és békében ülni. De amikor előtört belülről a késztetés, amikor elkezdték eluralni az ördögök, a démonok, és valamit akartak benne vagy rajta keresztül csinálni, annak ez az ember nem tudott ellenállni, nem tudta uralni magát, nem tudta uralni még csak a beszédét sem. Ismerünk ilyen állapotot? Amikor az ember nem csak magára, hanem a környezetére is veszélyes. Mikor vannak tiszta pillanatai, de előtör a belső késztetés belőle, és nem tud uralkodni magán. Aztán már a beszédén sem egy idő után, meg a mozdulatain. Önmaga ez az ember nem volt képes szabadulni, sőt nem is mert róla beszélni, és egyszerűen csak tagadta azt valószínűleg, hogy démonok vannak benne. És azt az önpusztítást, amin keresztül ment, valószínűleg észre sem vette. Ez az ember magától egy szem egymagába képtelen volt Jézus mellett dönteni. Képtelen volt maga megszabadulni az ördögöktől, a démonoktól, amelyek egyszerűen már leuralták őt. Ismerünk-e ilyen állapotokat manapság? Vagy azt mondjuk nem, ezt meg tudjuk nevezni nem démonként, hanem bármi másként. És kedves testvérek, azt látjuk, bár az ember volt az, aki fizikailag beszélt Jézushoz, de nyilvánvaló, hogy az ördög szólt belőle, még a szavaink keresztül is, mert bizonyára csak egy ördögtől megszállott ember mondaná azt az vele szembe álló Jézusnak, az egyetlen lehetőség és reménységnek, hogy menj el tőlem, hogy távozz tőlem, hogy ne gyötörj engem. Ha az ember tudott volna dönteni, azt mondta volna, itt van életem jackpotja, az egyetlen lehetőség, most megszabadulhatok. És nyilván nem ezt mondta volna, hogy ne gyötörj engem, hagyjál békén, távozz tőlem. És mégis milyen szomorú azt mondani és azt látni, hogy ma is emberek milliói szeretnek sokkal inkább az üdvösség és Jézus elől menekülni, mint Istennek az örök haragja, vagy éppen az ördögök, a démonoknak a befolyása és elnyomása alól. Emberek sokkal szívesebben maradnak meg a bűneikben, a gazdagságukban, maradnak meg abban a gyötrő, kínlódó állapotukban, amiben annyit szenvednek, mert nem hiszik el, vagy nem tudják, hogy Jézus az egyetlen lehetőségük arra, hogy megszabaduljanak. És milyen sokan ha nem is szavakkal, de kifejezik a cselekedetükkel, a viselkedésükkel, mintha ezt imádkoznák, hogy akadályozd meg azt, hogy valaha is üdvözüljek. Engedd meg nekem, hagyj engem békét, hogy a bűneim teljes lendületében, hadd éljek úgy, ahogy én élek, és hadd tegyem teljesen tönkre a lelkemet és magamat, és ha kell, a környezetemet is. Milyen sokan ezt csinálják az életükkel, ahelyett, hogy azt mondanák, Jézus, te vagy az egyetlen reménységem. Egyes embereknek a vágya és elszántsága az, hogy elpusztítsák magukat, szinte a végsőkig elszánt. És ebben gyökereznek, és ebbe bele állnak úgy egész életükbe, hogy minden erejükkel távol akarják tartani Jézust. Olyan furcsa ez, hogy meggyógyul ez az ember, akitől rettegtek, akit nem tudnak megkötözni láncokkal, aki nem tudott uralkodni a cselekedetein, a beszédén. Nincs neki senkije, kint él a sírok között. Aztán ott látják felöltözve, épelmével, nyugodt állapotban, Jézus lábainál. De közben látták azt is, meg tudnak arról, hogy oda veszett 2000 disznónk, ez az ára ennek az egésznek. És kijön Jézushoz az egész város. És azt kérik ők is, hogy menj el tőlünk. Inkább élünk az ördögökkel együtt, de 2000 disznóról nem tudunk lemondani. Inkább pusztítsa az életünket a sátán itt és most, de nekünk az a lényeg, mi van itt és most. Tudjátok, nekem az jutott eszembe, nekem nem érné meg az, hogy egy bankot raboljak, és aztán bevarjanak a börtönbe, ki tudja hány évre. Nem éri meg az a pillanatnyi gazdagság, nem éri meg az a pillanatnyi öröm, de hány és hány ember azt mondja, inkább megéri nekem. Ebben az életben, hogy pusztíthassam magamat, hogy éljek a bűneim teljes lendületében, csak Jézus távozz tőlem. Egy egész város ima összejövetele volt, amikor ott állnak Jézussal szembe, és a saját áldásuk ellen imádkoznak, mikor azt mondják, Jézus, menj el tőlem, távozz a mi vidékünkről. Borzalmas ez az imádság, de meghallgatott ott testvérek. Jézus meghallgatta, és fogta magát, beült a hajóba, és elment onnan. Ki sem derült az, hogy miért jött Jézus, ha csak nem ezért, hogy legalább ezt az egy embert megmentse. Eltávozik a környékükről, és nem is olvasunk arról, hogy valaha oda visszajött volna. Inkább a démonok, inkább az anyagiak, mint hogy Krisztus. Inkább az emberek pusztuljanak, inkább mi magunk pusztuljunk, mint hogy Krisztusnak adjuk az életünket. Felvetődött a kérdés bennem, hogy vajon ez itt egy megtérés, amiről olvasunk? Hiszen az ember ebben a pillanatban nem tudta megvallani a bűneit. Nem ő maga döntött arról, hogy most Jézus megszabadítsa vagy se. Egyszerűen Jézus megkönnyörült rajta. De talán azért, mert ez az ember már nem volt olyan állapotban sem, hogy dönthessen saját magáról. Ezért könnyörült meg rajta Jézus. Emlékszem, volt egy saját példa még teológus koromban, amikor egy alkalommal imádkoztunk, olyan emberekért, akik kijöttek, és ezt vállalták, és akarták. És én lepődtem meg legjobban, amikor az imádságom közben az egyik valaki a kezem alatt elkezdett hörögni és morogni olyan, nem tudom, emberfeletti hangon, majd összerogyott, összeesett, és ott a földön is morgott tovább. Pedig erről az emberről már azt tudtuk, úgy hittük, hogy keresztény volt. Soha nem gondoltuk volna, hogy valami titkos dolog lappang benne. Talán már bizonyságot is tett a Krisztusról, és ezért voltam a legjobban meglepődve, hogy ez történik egy imádság alatt. És minden bizonnyal nem bírta a Krisztus jelenlétét elviselni a benne lévő, egyébként vallásosnak tűnő szellem. Nem tudom, hogy az megtérés volt-e neki előtte, vagy ott, vagy utána. Fogalmam sincs, nem tudom, mi történt vele utána. És azt sem tudom, hogy ennél az embernél ez megtérése. De az biztos, hogy radikális változása tagadhatatlan. Hogy már nem mesztelenül bolyong, hanem emberi szempontból megmagyarázhatatlan módon, felöltözve, épelmével ott ül Krisztus lábainál. Már nem mesztelenül. már nem céltalanul bolyong, távol, sírok között. Most már az élet urának a jelenlétében volt, csendben volt, most már nem sikoltozott, nem üvöltözött, mint azelőtt. Nyugodt volt és békés. Nem irányíthatatlan, tudta kontrollálni saját magát, a beszédét és a cselekedeteit is. Megvigasztalódott és nem gyötrődött tovább. Szóval Isten adott neki józanságot, és most már nem a démonok által ihletett őrületéről tett tanúbizonyságot. Szemmel látható, kézzel fogható, elképesztő változás. Nem olvasunk arról semmit, hogy hogy került be az emberbe ezek az ördögök. Nem tudom. Bizonyára nem egyből jött be, hanem csak kis kaput nyitott neki, és valahogy egy ponton túl már nem tudja az ember ezt uralni. És ez bármikor és bárkivel előfordulhat, testvérek, aki nem a Krisztusé. Egyedül Krisztus jelenléte tudja távol tartani mindegyikünktől az ördögöt. Sőt, azt is mondja nekünk a Biblia, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Úgyhogy ez egy rossz taktika, testvérek, ha azt mondjuk legyintve, ez az egész csak egy gyerekmese. Itt nem az ördögök irányítanak, meg nem az ördögök tesznek ezt meg azt, mindent a tudományunk meg tud magyarázni. Ez a legrosszabb, mert így nem fogsz ellenállni az ördögnek. Sőt, a legjobb, ha imádkozol ellene az Isten védelméért. És ezzel fejeződik be ez a történet, hogy ez az ember becsatlakozna a tanítványi seregbe, Jézushoz. De mivel Jézust elzavarják onnan arról a vidékről, nézzétek meg, milyen irgalmas velük az Isten, mert azt mondja, rendben, én elmegyek. De ezt nem kértétek, hogy ez az ember is jöjjön velem. Úgyhogy figyelj ide, te megszabadult ember, te mész vissza ebbe a faluba, és te mondod el az embereknek, és a te jellemeddel meg fogod mutatni azt, hogy milyen nagy dolgokat tett veled az Isten. Ha most nem értették meg, talán majd megértik, ha beszélsz róla, ha ott élsz, mozogsz közöttük. Hát, ha majd újra vágytámad a szívükbe, hogy mégis visszahívjanak engem. Te itt maradsz, te itt többet tudsz tenni, mint ha velem jönnél és követnél engem úgy, mint a többi tanítványom. Menj és mondd el a tieid között, menj és mutasd meg nekik magad. És valószínűleg ez az ember engedelmeskedett, bár a nevét sem tudjuk. S fogalmunk nincs arról, hogy milyen hatással szolgált aztán az Isten országának ügyébe. De testvérek, azon gondolkozom ezen az egész történet kapcsán, hogy ezek a démonok, akik gyötörték az embert, és nem mentek vissza az alvilágba, látjuk, hogy a következő mozdanatukkal 2000 disznóból álló nyájat elpusztítanak. Mennyire elkötelezettek abban, amit ők vállaltak, hogy engedjenek az ördögnek a pusztításba. Milyen jó lenne a világnak, ha mi keresztények is legalább olyan fáradhatatlanok, vagy fele annyira fáradhatatlanok lennénk, és buzgók az Isten akaratában, mint amilyen buzgók az ördögök abban, hogy teljesítsék a sátánnak az akaratát. Ezért lenne nagyon fontos, hogy akik ismerjük az Urat, azoknak a bizonyságtételünk hiteles legyen. Ha nem csak a szavaink, hanem az életünk és minden, amit teszünk. Ha meg sem kérdeznek minket, akkor is azt mondanák, hogy itt valami más van. És bár csak úgy tudnánk élni, mozogni az emberek között, hogy megkérdezzenek, te miért vagy ilyen? Mert az ilyen bizonyságtétel 1000 prédikációnál is többet mond. Amikor kell, beszélj, mondd a Krisztusról, amit kell. De lehet, hogy amíg nem kérdeznek, inkább ne mondj semmit. Nehogy hiteltelenné tedd az egész ügyet. Inkább próbáld odaélni az emberek elé a Krisztust. Inkább próbáljuk meg azt tenni, hogy az Isten akaratának engedelmeskedünk. És befejezem azért, hogy miért fontos ez. Néhány évvel ezelőtt egy londoni mentőmisszió vezetője elfogadott egy kihívást, hogy vitatkozzon egy jól ismert ateistával. De volt neki egy feltétele. Azt mondta, én hozok magammal 100 embert, akik elmondják, hogy a Jézusban való hit hogyan változtatta meg az életüket. Viszont arra kérlek téged, aki ateista vagy, hogy te is hozzál legalább néhány embert, akik majd a hitetlenségük előnyeiről fognak beszélni, és rákontrázni azoknak a bizonyságtételére, akiket én hozok. És azzal győzik meg a hallgatókat, hogy miért maradjanak hitetlenek, milyen áldásokat, milyen erőt nyernek ők ebből, hogy nem hisznek, hogy elutasítják a Krisztust. A kitűzött napon a misszió vezetője eljött a 100 emberrel, de az ateista maga sem jelent meg a vitára. Hát így lenne értelme kitartani a hitetlenségben. Talán te is előveheted azokat a kérdéseket, gondolatokat magadban, hogy mondd el, mi az előnye, gondold át. Mi az előnye annak, hogy te nem hiszel a Krisztusba, hogy elutasítod, hogy azt mondod neki, ha nem is szavakkal, de a viselkedéseddel, hogy távozz tőlem, nem kell lesz az életembe. Milyen előnyöd van ebből? Ezek a te érveid a hitetlenség mellett. Viszont mindaz, amit ez az ember megélt, az, amit megélt, már Európa is, csak elveszítettük. Ezt vissza kellene nyerjük, hogy Isten újra munkálkodjon itt, sokkal erőteljesebben közöttünk. Az, amit csinál Afrikában, az, ahogyan munkálkodik Kínában, elképesztő. És hogy az emberek miről tudnak bizonyságot tenni, hogy összetört az életem. Darabjaiban volt, romokban volt, magamról nem is tudtam semmit, de az Isten felépített engem. Újra tudtam kezdeni, mintha újjászülettem volna, és nem csak mintha, hanem valósággal újjászületett. Kedves testvérek, fel kell készülnünk nyilván arra, hogy választ adjunk a kérdésekre, a kételkedő embereknek, mert erre is felszólít az ige, de higgyétek el, a krisztusi jellemünk, amit ő munkál bennünk, ha valóban bennünk él az Isten fia, a magatartásunk, amelyet a Krisztus élhet rajtunk keresztül, úgy, ahogy a démonok élték a magukét ezen az emberen keresztül, vagy élik talán sokakon keresztül, ma is, akik nem a Krisztuséi, mert Pál apostol azt mondja, hogy a levegő birodalmának fejedelme is, ezek uralkodnak a hitetlen embereken. Ugyanígy tud a Krisztus rajtunk keresztül megnyilvánulni, és ez a magatartásunk erősebb érv a hitünk mellett, vagy épp a hitünk ellen, mint hogyha bármit mondunk is. Ez az egyetlen szava és cselekedete Krisztusnak, hogy menj ki belőle és meggyógyítja ezt az embert, többet ért 1000 prédikációnál. Úgyhogy nekem is be kell fejezni, még ennyit sem lett volna szabad beszélnem erről, testvérek, bárcsak kimondaná Krisztus azt az egyetlen szót itt ma valakinek, hogy menj ki belőle. És teljesen megváltozott élettel, megújult emberként mennél tovább. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a hatalmas erőt, kegyelmet, ami Krisztusban van. És talán azért nem is számít ez nekünk olyan sokat ma már, mert azt sem hisszük, hogy az ördög mennyire nagy befolyással van. Pedig be kell csak kapcsolni a híreket, körül kell nézni magunk körül. Lehet nem is kell a hírekig menni, elég a saját családunkba, saját ismeretségi körünkbe, és látjuk, hogy egészen hasonló munkát végez ma is az ördög. Mi meg olyan jó szívvel tagadjuk. A mai ember olyan könnyedén elmegy emellett, és szétteszi a kezét, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Ez egy betegség. És Uram, itt van előttünk a megoldás. Talán azért nem tudunk mit kezdeni, mert az nem betegség. Talán egy megszállottság, talán valami hatalmasabb erő áll mögötte. De hálásak vagyunk, hogy te még ennél is hatalmasabb vagy. És mindenkit meg tudsz szabadítani. És köszönjük, hogy azért nem teszed ezt meg csupán, ha ilyen nagy erőd is van, mert arra vágysz, hogy mi kérjük ezt, hogy mi akarjunk megszabadulni. Nem akarsz ránk erőltetni semmit, s ha azt mondod, menj el, te el fogsz távozni tőlünk. De milyen jó lenne ma, Uram, legalább némelyek azt mondanák, inkább, Uram, gyere be az életembe, és szorítsál ki onnan mindent, és távoztass el mindent, ami eddig gyötört. Kérlek, cselekedd ezt meg, Uram, legalább azon a pár emberen, ha valakinek most itt nyitott a szíve erre. Köszönöm neked azt, hogy van rá hatalmad. Kérjük, hogy cselekedj is, Jézus nevében.